Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Rövid összefoglaló következik mai műsorunk témáiból. Műholdakat állít majd pályára az Európai űrügynökség 210 tonnás rakétája. Beüzemelik a világ legerősebb hullámenergia átalakító rendszerét. Polip ihlette azt a kesztyűt, amellyel a vizes, csúszós tárgyak megfogásának problémája oldódott meg. Hasbeszélők trükkjét alkalmazza egy madárfaj. Tengerből kiemelt cserépedények árulták el az ókori római borkészítés titkait. Szuperszámítógépen szimulálják, hogyan születnek meg a gondolatok. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Megtalálták a világegyetem eddigi legerősebb mágnesét, 300 milliárdszor erősebb egy hűtőmágnesnél, erről számolunk be elsőként. A tejútrendszerben találták meg azt a neutroncsillagot, amelynek mágneses mezője 60%-kal erősebb a korábbi rekordernél. A neutroncsillagok felületének mágneses mezője jóval erősebb, mint bármi, amit az univerzumban ismerünk. Azonban nem minden neutroncsillag egyforma, a mezők mérése pedig kihívást jelent a tudósok számára. Hogy mennyire gyakoriak a rendkívüli erősségűvel bírók, nem tudni, most azonban találtak egy olyat, ami 60%-kal döntötte meg a korábbi rekordot. Egy tanulmány szerint a tejútrendszerben található bináris rendszer neutron csillaga 1,6 milliárd Tesla erősségű mágneses mezővel bír. Ez jóval erősebb, mint a 2020-ban talált 1 milliárd Teslás csillag. Mindez 150 milliószor erősebb, mint a világ legerősebb MRI gépében található mágnes, vagy épp 300 milliárdszor erősebb egy hűtőmágnesnél. Egy űrteleszkóp segítségével vizsgálták a rendszer röntgen spektrumát, és speciális jeleket kerestek a rendszer 2017-es kitörése során. Minél nagyobb ezeknek a kitörési vonalaknak az energiája, annál erősebb a keletkezésükhöz szükséges mező. Az említett neutroncsillag mágneses mezőjét azért is lehetett ennyire jól megmérni, mert viszonylag közel van a Földhöz, vagyis a tejútrendszeren belül található. Az égitest az erős gravitációja miatt elszívja a társ csillagából az anyagot, ami akréciós korongot alkot. A korongban lévő plazmára a gravitációs és a mágneses tér is hatással van, az anyag a neutroncsillag felszínére esik a mágneses erővonalak mentén, közben pedig röntgen sugarakat bocsát ki. Minél erősebb a mágneses tér, annál erősebben nyelik el az elektronok ezt a sugárzást, ebből pedig kiszámítható, hogy milyen erősségű lehet a mágneses tér. Egy tanulmányról hallhattak az előzőekben, mely szerint megtalálták a világegyetem eddigi legerősebb mágnesét, amely egy neutroncsillag mezőjében rejlik. Sikeres teszten van túl az Európai űrügynökség 210 tonnás rakétája, ezt mutatjuk be következő hírünkben. Sikerrel teljesítette első útját az Európai űrügynökség rakétája, amellyel műholdakat fognak pályára állítani. A rakéta egy korábbi változata, a kis hasznos terhek űrbe juttatására specializálódott. A továbbfejlesztett rakéta elődjénél nehezebb, hasznos terhet képes szállítani, miközben kevesebb üzemanyagot éget. Az egytestű, körülbelül 35 méter magas rakéta felszálló tömege 210 tonna, körülbelül 2200 kg-ot képes 700 kilométeres poláris pályára állítani, ami megfelel az európai intézmények és az ipari igényeinek. Az új rakéta különösen hasznos lesz földmegfigyelő műholdak felbocsátására, ugyanakkor a tervek szerint egy személyzet nélküli robotlaboratórium hordozó rakétájaként is szolgál majd, amely az ügynökség első újra felhasználható űrhajója lesz. Műholdakat állít majd pályára az Európai űrügynökség 210 tonnás rakétája, erről adtunk tájékoztatást az imént. Hamarosan egy környezetbarát hangszigetelésről lesz szó, amely MOSZAT alapú membránok felhasználásával éri el hatékonyságát.
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Az agar-agarból készült hártyák hatékonysága vetekszik a hagyományos akusztikus szivacsokéval, ez derül ki a következő kutatásból. Áttörést értek el tudósok a környezetbarát hangszigetelés területén, bár környezetbarátabb megoldások után kutatva korábban már számos növényi alapú anyag potenciáját megvizsgálták a hasonló alkalmazásokban. Ezek az alternatívák vagy csak szűk frekvencia tartományban mutatkoztak kellően hatékonynak, vagy pedig túl masszívak voltak ahhoz, hogy a kereskedelmi léptékű gyártásuk kifizetődő legyen. Napjainkban az autókban, épületekben és repülőgépeken használatos akusztikus burkolólapok többsége petrolkémiai eredetű habból készül. Úgy tűnik, indiai tudósok most mégis áttörést tudtak elérni ezen a területen, ugyanis kimutatták, hogy a vörös moszatokból kinyerhető, fenntartható agar-agar nevű kocsonyás anyag akár a hangszigetelés területén is ígéretes jövő elé tekinthet. Kísérleteik folyamán a kutatók először az agar-agart fólia vastagságúra szétterítették, majd pedig lágyítószergyantát glicerinnel, erősítő anyagként pedig nanokristályos cellulózzal dúsították a kencét. Utolsó lépésként végül is ezekből a filmekből fagyasztva szárítás útján hozták létre a zajszűrő porózus membránokat. A hártyák hangelnyelő tulajdonságainak leteszteléséhez egy cső egyik végére egy hangszórót, a közepére két mikrofont, a másik végére pedig ilyen halkító membránt helyeztek. A próbatétel alatt az egyik mikrofonnal a hangfal által kibocsátott lárma, a másikkal pedig a hártya által a csőbe visszavert hang erősségét mérték meg a tudósok. Az eredmények azt mutatták, hogy legyen ugyan szó mély zúgásról vagy hangos sivításról, a körülbelül 80%-os porozitású hártyák a hagyományos akusztikus szivacsokhoz hasonló hangelnyelő teljesítménnyel büszkélkedhetnek. Fontos különbség azonban, hogy a habokkal ellentétben az agar-agar filmek előállításához nincs szükség petrolkémiai anyagokra, ráadásul az utóbbi hártyák a természetben hátrahagyva biológiai úton lebomlanak. Megfelelő mértékű lyukacsosság mellett az agar-agarból készült hártyák hasonló hangelnyelő teljesítménnyel büszkélkedhetnek, mint a hagyományos zajszűrő szivacsok. Erről hallhattak előző hírünkben. A világ legerősebb hullámenergia átalakító rendszerét mutatjuk be a továbbiakban. Beüzemelik a kimagaslóan hatékony hullámenergia átalakító rendszert Wells peremén. Hamarosan élesben is megkezdődhet a 1,5 megawattos rendszer tesztelése. Az új 75 méter hosszú rendszert gumimembránnal bevont és levegővel felfújt homorú cellák sorozata alkotja. A végleges dizájn szerint egy a tengerfenekéhez rögzített kiterjedt acél alapszerkezetbe lesznek beágyazva a modulok. A létesítmény elviekben úgy működik, hogy a fölötte elvonuló hullámok gyors egymás utánba kipasszírozzák a levegőt a cellákból, amely aztán egyirányú szelepeken keresztül egy axális turbinával felszerelt alagútba áramlik. Az örvénygép ekkora légmozgás hatására felpörögve áramfejlesztésre fog egy változtatható fordulatszámú generátort. A csatornán végigvonuló levegőt a rendszer ezt követően visszajuttatja a cellákba, és az egész mechanizmus elkezdődik előről. Az erőmű moduláris architektúrája a karbantartási folyamatok leegyszerűsítése, és így az állásidő radikális lerövidítése mellett a teljesítmény maximalizására szolgál. A gyártó a következő hónapokat a komplexum összeszerelésével fogja eltölteni, hogy aztán immár egyben szállíthassa el a végleges teszthelyszínre. A rendszer kimagasló hatékonysága többek között a komplexum moduláris felépítésének köszönhető. A vállalat szerint a komplexum a maga nemében az eddigi legnagyobb teljesítményű rendszer lesz a piacon. Az imént a világ legerősebb hullám energia átalakító rendszerének beüzemeléséről számoltunk be. A folytatásban 3D nyomtatóval készült betonházról hallhatnak, melynek felépítése 30 órába telt.
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Soron következő hírünkben 3D nyomtatóval készült betonházat mutatunk be, amelyet a Kanári-szigeteken épített fel a gyártó cég. Mindössze 30 órába telt felépíteni a világ első 3D nyomtató segítségével készült betonházát. A folyamat, amely 60%-ban automatizált, nem csak a szerkezet, hanem a burkolólapok, csempék, meszelések, sőt a padlóburkolatok és szigetelések nyomtatását is lehetővé teszi. A gyártócég technikai fejlesztésének köszönhetően az építkezés gyorsabb, olcsóbb és fenntarthatóbb is, mert segít kiküszöbölni a pazarlást és minimalizálni az energiafogyasztást. Ezeknek a 3D-s házaknak az építési ideje akár 4-szer rövidebb a hagyományosnál, miközben már a tervezésnél is lehetőséget ad a kreativitásra, az építészeti szabadság megvalósítására. Az eddigi technológia segítségével csak falakat lehetett ilyen módon nyomtatni, de az erre szakosodott cég rendszerével, amely természetesen betartja az európai szabványokat, a Kanári-szigeteken épült házakhoz már belső építészeti munkákat is igénybe lehetett venni. Az első betonház, amely 3D nyomtató segítségével készült, a cég raktárában található, alapterülete 25 négyzetméter. A vállalat igazgatója és alapítója közlése szerint ez a ház jelentős mérföldkőnek számít a 3D nyomtatás világában, és mivel a cég a Kanári-szigeteken működik, ezért külön öröm nekik, hogy a ház ott épült fel. 30 óra alatt készültek el, 3 héten belül pedig lakhatóvá válnak a 3D nyomtatóval készült házak. Erről adtunk hírt az előbbiekben. Polip ihlette azt a kesztyűt, amellyel a vizes, csúszós tárgyak megfogásának problémája oldódott meg. Ezt a tanulmányt osztjuk most meg önökkel. Speciális kesztyűt fejlesztettek ki kutatók, amelynek segítségével biztossá válik a víz alatti nedves, csúszós tárgyak megfogása. A kutatók a polipoktól kölcsönözték az ötletet, a polip karjain rengeteg tapadókorong segíti azt, hogy az állat bármit szilárdan megragadhasson, az ember azonban eddig kénytelen volt nélkülöznie lehetőséget. A korong külső pereme a légmentes zárást biztosítja, s amint ez megtörtént, a polip izommunka segítségével változtatja meg a korong által lefedett területen a nyomást. Amikor erős fogásra van szüksége, számos tapadó korongot használ egyszerre. Ami igazán izgalmas, a polip több mint 2000 tapadó korongot irányít a 8 karján a kémiai és mechanikai érzékelőiből érkező adatok hatására. A polip így az érzékelést, az állítható tapadást és a víz alatti tárgyak mozgatását, megfogását is egy füst alatt elintézheti. A polip utánzása érdekében a szakemberek újra tervezték a tapadó korongokat, és vezérelhető membránokkal felszerelt puha, gumiból készült változatát készítették el. A tárgyakhoz kissé hozzányomott tapadók megfelelő nyomásviszonyok révén érik el a tapadást, mind a sík, mind a domború felületeken. Önmagában a tapadó korong azonban még nem volt elég, egy olyan érzékelő rendszerre is szükség volt, amely hasonlít a polipéhoz, ezért egy mikrolidar szakértő segítségét kérték. A mikrolidar fény segítségével végez optikai távolságmérést, ennek beépítése a tapadó korongok vezérléséhez ad adatokat. Miután az érzékelőt és a tapadókat az irányító rendszerrel összekötötték, gyakorlatilag kész volt a polip működését utánzó eszköz. Az érzékelők és tapadó korongok rendszerét beépítve a kesztyűbe már meg is kapták az ideális víz alatti munkához való segédeszközt. Az elektronikus vezérlés lehetővé teszi, hogy anélkül ragadjon meg valamit egyetlen gombnyomás nélkül a kesztyű viselője, hogy az ujjaival meg kellene azt szorítani. Bár a kesztyűnek emberi felhasználási lehetőségei is bőven vannak, legalább ilyen nagy szerepe lesz a lágy robotok működésében is. Előző hírünkben egy speciális kesztyűről esett szó, melynek ötletét a polip tapadó korongjai ihlették. A továbbiakban az állatvilág területéről érkeznek híreink, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Egy új kutatásból most kiderül, miért nem kap agyrázkódást a harkály. Régi kérdés, hogy a harkály az intenzív csapkodás kopácsolás ellenére miért nem kap agyrázkódást, egy új kutatásban megcáfolták az eddigi nem bizonyított, ám igen elterjedt magyarázatot. A harkályokról amolyan mítoszként eddig azt tartották, hogy az ütések erejét védősisakként elnyelő koponyájuk védi meg őket az agykárosodástól. Egy újonnan közzétett kutatási eredmény azonban más következtetésre jutott. A kutatás szerint sokkal inkább egy kalapács merevségével rendelkezik a harkály feje, mint sem a védősisak bárminemű ütésnyelő tulajdonságával. A kutatók három harkályfaj kopogtatásairól készült 109 nagy sebességű videót elemeztek végig képkockánként, a csőr és a koponya bizonyos pontjait követve. Különösen fontos volt a szem helyzete, hisz a szem a koponya fix üregében helyezkedik el, és pont az eddig ütést elnyelőnek tartott szivacsos csont mögött. Ha az ütés ereje elnyelődne, az a szem mozgásának lassulásán meglátszana, s arányos volna azzal, ahogy az agy is lelassul odabenn. Azonban a videókból egyértelművé vált, hogy szó sincs arról, hogy valami elnyelné a harkály ütéseinek erejét, teljesen merev tárgyként viselkedett a csőrkoponya együttese. Modellszámításokat is végeztek, s ezekből arra jutottak, hogy amennyiben valamilyen ütéstompítóval élnének a harkályok, akkor több energiára lenne szükség a hatékony kopácsoláshoz. Bár számos esetben igyekeztek az elterjedt mítosz miatt a harkályt utánzó védősisak tervezés jobb ütésnyelő eszközt készíteni. A kutatásból kiderült, hogy ez távolról sem hasznos ötlet, mivel a harkály anatómiailag nem nyeli el az ütés erejét. A kutatók összehasonlító modellszámítást is végeztek az emberi agyat és a harkályokét érő rázkódást illetően, s ezekből kiderült, az emberi agyat sokkal nagyobb nyomás éri. A harkály maga sokkal kisebb aggyal rendelkezik, s csupán ennek köszönhetően esélye sincs a sérülésnek, amennyiben fákat kopogtat a madár teljes erejével. Ez a hatás egyúttal a harkályok méretét is korlátozza, mivel a jóval nagyobb termettel járó nagyobb agy már nem élvezne olyan védelmet a kopácsolás során. Az eddig puszta mítoszon alapuló magyarázat helyett egy új kutatás bebizonyította, hogy a harkály agya a kismérete miatt nem károsodik a kopácsolás során. Az előbbi kutatásból megtudhattuk, miért nem kap agyrázkódást a harkály az intenzív kopácsolása ellenére. Maradunk az állatvilág területén, azon belül is a madaraknál, ugyanis hamarosan fényderül az ausztrál szarkapacsirta hasbeszélők trükkjének alkalmazására. Az ausztrál szarkapacsirták hasbeszélők illúziójával igyekeznek félelmetesebbnek látszani a valóságnál. Az ausztrál madárfajnak mind a hím, mind a tojó egyedei énekelnek, s amikor párba állnak, az éneküket és a mozdulataikat is összehangolják. Amikor párban énekelnek, úgy tűnik, a hasbeszélők illúziójával is élnek, hogy ettől a területre pályázó fajtársak számára ijesztőbb legyen az énekük. Kutatók feltárták, hogy a szarkapacsirták duettjét kísérő szárny mozdulatai felnagyítják az ének hatását, azzal, hogy megmutatják a hangok forrását. A hallgatóság számára problémát okozhat az, hogy a hangok irányát kiderítsék, ezen segítenek a madarak a szárny csapkodással. A kutatók a madár csapkodni képes robot modelljei és hangszórók segítségével mérték fel a hatásokat, a madarak helyzete és a csapkodás hatása közti kapcsolattal. Kiderült, hogy amikor a két csapkodó szárnyú madár egymás mellett volt, de a hangok közben távolabbról szóltak, ez a kombináció a többi madárból erőteljesebb választ váltott ki annál, mintha valóban egymás mellett énekelt volna a két madár, ez pedig illúzió. A valós helyzetben a madarak hangja, a környezet egyéb zajai s a vízhangok miatt nehezen behatárolható helyről éri a szomszéd madarakat, a szárnymozgással viszont rámutathat a pár arra a helyre, ahonnan a hang árad. A hasbeszélők ugyanezzel az illúzióval érik el, hogy a közönség a mozgatott bábú felől és nem a művész szájából érzékeli a hangokat. Hasbeszélők trükkjét alkalmazza egy madárfaj, erről hallhattak az imént. Hamarosan a napraforgó napsugarakat követő képességéről lesz szó. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Következő hírünkben a napraforgó napkorongot követő szokásait elemezzük. Páratlan növény a napraforgó hűségesen és kitartóan követi a napkorongot, miközben sárga virágai tükörként mintázzák a ragyogó napsugarakat. Pontosabban így nyár derekán, amikor a virágtányérok már kifejlődtek, az egész napraforgó tábla pár renitens virágot leszámítva szigorúan egyfelé néz. Méghozzá nem déli, hanem keleti irányba, és nem is pontosan a felkelő nap, hanem a földrajzi kelet irányába, ami még a nyári napfordulós időszakban sem esik egybe a horizonton felbukkanó nappal. És hogy miért éppen keletre, arra kutatók jöttek rá a közelmúltban, akik megmérték, hogy mennyi fényenergiát nyel el a napraforgó fej virágzata és a hátoldala. Megállapították, hogy bizony a legtöbbet akkor, ha a földrajzi kelet felé fordulnak a virágtányérok. Mégpedig azért, mert tavasztól őszig a délutánok többnyire felhősebbek, mint a délelőttök, ezért hiába érkezik több energia dél felől, a felhők részben megszűrik azt. Napközben keletről nyugatra követik a napjárását, majd éjszaka visszafordulnak kelet felé. Így megy ez minden nap egészen addig, amíg a hatalmas szotyival tömött virág olyan nehéz nem lesz, hogy nem tud már mozogni, és beáll egy irányba, pont kelet felé, ahonnan a legtöbb energia érkezik. Addig egy trükkös biomotor gondoskodik a fordulatokról. Nappal a fiatal növény keleti oldalán gyorsabban növekednek a sejtek, ettől a szár elhajlik az ellenkező irányba. Éjszaka a szár ellentétes nyugati oldalán történik ugyanez, amitől a növény visszafordul kelet felé. Kifejlett állapotban azonban megáll a sejtnövekedés, ezzel pedig leáll a motor is. Jó okuk van fiatalon forgolódni, a nap követésével ugyanis jelentős energiatöbletre tesznek szert. A gyorsan felpörgő fotoszintézis mellett a felkelő nap hamar felszárítja a harmatot, és csökken a gombásodás veszélye is. A melegebb virágtányérok pedig sokkal több beporzó rovart vonzanak, legalább ötször annyit, mint más növények virágai. Ám valójában nem a napot követik, hanem maguktól belső kényszerből teszik ezt. Amikor egy kísérletben fix fényforrást szereltek a növények fölé, azok továbbra is ugyanúgy forogtak tovább, mintha mi sem történt volna. Nem evolúciós hiba ez, a nap ugyanis nem szokott megállni az égen, de igencsak meglepet mindenkit ez az eredmény. Előző hírünk rávilágított a napraforgó sajátos viselkedésére, a nap állását követő tányérok mozgására. Tengerből kiemelt cserépedények árulták el az ókori római borkészítés titkait, erről számolunk be most. Újfajta elemzési módszerekkel mutattak ki fenyőgyantát és szőlőpolleneket a tengerből kiemelt amfórákból. Kutatók egy csoportja három különböző Krisztus előtt első-második századból származó cserépedényt elemzett, amelyet Olaszországban egy kikötő közelében fedeztek fel a tengerben. A kutatók a legújabb kémiai elemzési technikákat kombinálták a régészeti növénytan különböző módszereivel, hogy azt is kiderítsék, ami a hagyományos elemzési technikákkal nem lehetséges. A kutatócsoport bizonyítékokat talált a szőlő pollenjére és növényi szöveteire. A tudósok ebből arra a következtetésre jutottak, hogy vörös és fehér borok készítésére használták a cserepeket. Az amforákban fenyőrészecskéket is felfedeztek, a fenyő gyantáját feltehetőleg az üvegek szigetelésére, aromáját pedig a bor ízesítésére használták. Nem ez az első alkalom, hogy az ókori rómaiak úttörőként használnak egy technikát, ami még ma sem ment ki a divatból. Azzal, hogy a fenyőgyantát víztaszító anyagként használták, világossá vált, hogy már évszázadokkal ezelőtt elsajátították az eljárás kémiáját, és ennek segítségével tudták a bort cserepekben, amforákban tárolni. Az ókori rómaiak helyi szőlőt és fenyőgyantát használtak a borkészítés során, ez derült ki előbbi hírünkből. A folytatásban egy újfajta vízforralási eljárást mutatunk be, amellyel nagyban csökkenthető a felhasznált energia és a folyamatra szánt idő is.
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kutatók megtalálták a módját, hogyan lehet még gyorsabban felforralni a vizet, erről adunk most tájékoztatást. Kutatók arra vállalkoztak, hogy megtalálják a vízforralás egy fokkal gyorsabb és költségkímélőbb módját. Mindehhez a hőátadási együtthatóval és a kritikus hőárammal kell megfelelően egyensúlyozni szerintük, de ez közel sem olyan egyszerű, mint gondoljuk. A témában kiadott közlemény szerint bármi, ami a két paraméter egyikét javítja, az általában csökkenti a másik hatásfokát. Azonban, és ez jelenti a felfedezés alapját, egy megfelelő felülettel mindkettőnél ugyanolyan javulás érhető el, és végeredményben a forralás folyamata is gyorsítható. A kutatók az elvégzett kísérletek során egy sor mikroméretű üreget vittek fel egy felületre, amik megakadályozták, hogy a forráskor keletkező buborékok közeledjenek egymáshoz. Erre azért van szükség, mert a buborékok, különösen akkor, ha sok van belőlük, csökkenthetik a hőátadás hatékonyságát. A munka eddig ígéretesnek bizonyult, de fontos tudni, hogy mindez laboratóriumi körülmények között zajlott. A modern eszközökben való gyakorlati alkalmazás pedig még messze van. A csapat most arra próbál meg rájönni, miként lehetne ezt a rendszert a hétköznapi életben is hasznosítani. Egy újfajta eljárással gyorsabb és költségkímélőbb a vízforralás folyamata, ezt ismertettük előbbi hírünkben. A következőkben a világ egyik leggyorsabb számítógépe segít kideríteni, mi történik a másodperc milliómodnyi része alatt lezajló események során, ami egy-egy gondolat kialakulását előzi meg. Hogyan születnek a gondolatok az emberi agyban? A folyamat, ami az idegsejtek üzenetközvetítő folyamatai során valósul meg, az agykutatók által alaposan feltérképezett területe az agyműködésnek, de a sokszor villámgyorsan lezajló reakciók konkrét lefényképezése és alaposabb tanulmányozása nehéz feladat elé állítja a kutatókat. A vizsgálatokat azonban a legnagyobb teljesítményű szuperszámítógépek rendkívüli módon felgyorsíthatják, olyan bepillantást nyújtva az agy rejtelmeibe, amire eddig nem volt lehetőség. A másodperc milliómodnyi része alatt bekövetkező folyamatot, hogy jobban megértsék a kutatók, az egyik legerőteljesebb segítőtárshoz fordultak megoldásért, a szuperszámítógéphez, ami ugyan a mikrométernyi nagyságú és pillanatnyi reakciókban nem tud betekinteni, és nyújtani, de a komplex folyamatok szimulálását mindennél hatékonyabban végzi. A kutatások nem csak az emberi agy működésének és a gondolatok generálásának megértését segítik elő, hanem a rendellenes állapotok például az Alzheimer-kór elleni küzdelemben is hasznosak lehetnek, mivel az egészséges folyamatok pontos meghatározása a normálistól eltérő módon zajló reakciók feltérképezését is lehetővé teszi. A tudósok a jövőben szeretnék bővíteni a vizsgálatok spektrumát, így a maximálisan igényelhető 5 millió óra felhasználását tervezik. Erre azért lesz szükség, mert a szimulációk egyelőre csak az első mikroszekundumok történéseit fették le, így a további lépések és a transzmisszió megértése további vizsgálatot igényel. Szuperszámítógépen szimulálják, hogyan születnek meg a gondolatok, erről hallhattak utolsó hírünkben. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Hallhattak arról, hogy megtalálták a világegyetem eddigi legerősebb mágnesét, 300 milliárdszor erősebb egy hűtőmágnesnél. Megtudhatták, hogy környezetbarát hangszigetelést fejlesztettek MOSFET alapú membránokkal. Beszámoltunk a 3D nyomtatóval készült házról, amely 30 óra alatt készült el, 3 héten belül pedig lakhatóvá válik. Egy kutatásból kiderült, miért nem kap agyrázkódást a harkály az intenzív kopácsolása ellenére, valamint szó esett a napraforgó napkorongot követő szokásairól. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt. Viszont hallásra!
A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!